Ez itt a Vénusz Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról.
Rutai Lilivel
és Solti Hannával.
Ebben a Vénusz Projekt epizódban Jámbor Eszterrel beszélgettünk, aki 2019 óta működteti a Sexually ismeretterjesztő blogot és az azonos néven futó közösségi média oldalakat.
Szia Eszter, és nagyon szépen köszönjük, hogy most itt vagy velünk a Vénusz Projekt epizódban. Első körben tudnál egy kicsit magadról mesélni, mielőtt rátérünk a Sexually-ra, meg úgy sok mindenre.
Sziasztok, én is köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Hát engem Jámbor Eszternek hívnak, és már kicsit több mint 3 éve én csinálom a Sexually.hu szex ismeretterjesztő blogot, meg a hozzá kapcsolódó egyre több social media csatornát. Én korábban híradós riporterként kezdtem, Pécsre jártam egyetemre, és akkor utána 6 évig dolgoztam TV2, MTV, Duna TV, ATV híradóban, és aztán onnan váltottam online világra, online újságíró lettem, és 6 éven keresztül a Nőklapja Cafénál dolgoztam rovatvezetőként, felelős szerkesztőként, és nagyjából már lehet 3,5-4 éve, tehát hogy szinte a Sexually indulásával együtt váltottam, és átmentem a másik oldalra, és most már egy PR ügynökségnél dolgozom, és kommunikációs szakember vagyok.
Neked honnan jött az, hogy szexualitással kezdj el foglalkozni, és ebben a témában kezdj el blogolni?
Igen, engem mindig érdekelt ez a téma, és aztán ahogy egyre idősebb lettem, jöttem rá, hogy Jézus Mária, mennyi mindent nem tudtam még középiskolás koromban, szóval, hogy nyilván, ahogy egész más dolgokkal is úgy van az ember, ahogy egyre idősebb így rájön egyrészt, az én saját életemben, hogy fú, milyen jó lett volna, hogyha ezt előbb tudom, miért nem tanultam, amikor azt gondoltam, hogy de hát én egy tök felvilágosult vagyok, a családban is téma volt, szex, én sokat tudok erről, aztán kiderült, hogy nem, egyáltalán nem. Meg a másik az, hogy egyrészt a körülöttem lévő embereken is láttam ezt, meg nyilván barátaimmal, barátnőimmel is, hogyha beszélgetünk, illetve aztán, amikor már újságíróként dolgoztam nagyon sokat, például ugye egészségi életmóddal foglalkoztam legtöbbet, és ugye jöttek az olvasói levelek, a visszajelzések, és abszolút kiderült, hogy itt valami a szexualitásunkkal nagyon nincsen rendben, és nagyon-nagyon keveset tudunk, mert nem tanulunk meg semmit erről, vagy legalábbis nagyon-nagyon keveset az iskolában, és ugye felnőttként meg már olyan, hogy miért tanuljunk erről, hiszen mi már mindent tudunk.
Meg ugye sok esetben addigra már csináljuk is.
Sokkal előbb csináljuk, mint hogy tudnánk róla valóban nagyon-nagyon fontos dolgokat. És aztán sok ilyen témában, tehát hogy erről a témáról én mindig is szívesen írtam, mert ez egy olyan tabu téma, ami egyébként nyilván mindenkit érdekel, csak nagyon keveset beszélnek róla. És én azt akartam a Sexually-val, hogy ne csak az én saját szexuális életemről beszéljek, hanem mindenkiéről. És azt gondolom, hogy minél többet beszélünk erről, meg minél többet tanulunk erről, ez egy hosszú folyamat persze, akkor majd nem lesz előbb-utóbb ez ennyire ciki. Úgyhogy talán valami ilyesmi volt a szándékom, hogy minél többen tudjanak erről, mert az egészségünkről is szó van, szóval, hogy ez nem olyan dolog, hogyha ha nem tudsz róla, akkor nincsen semmi baj, meg nem történik semmi, hanem pont arról van szó, hogy ez egy olyan tudás, ami egyrészt szerintem túlmutat a szexen, szóval, hogy itt az egész testünk működéséről van szó, nem csak arról, hogy most tudunk-e jól szexelni, vagy nem, meg a saját biztonságunkról van szó, az egészségünkről, hogy ne kapjunk el nemi betegséget, hogyha nem szeretnénk teherbe esni, akkor ne essünk, ha szeretnénk, akkor pedig tudjunk. Tehát, hogy egy csomó olyan, szóval, hogy ez egy nagyon nagy falat, ez egy nagyon nagy tétel, ez egy nagyon nagy téma, és azt gondoltam, hogy és másrészt pedig mindig aktuális, mert tényleg ez nem olyan, mint a hírek világában, hogy akkor most nem tudom, akkor ma csak az pörök, hogy nem tudom, mi van a csiklóval, holnap meg majd az pörök, hogy nem, mi van a seggel, hanem ez mindig minden téma aktuális, hiszen mindig lesznek olyanok, akik szeretnének erről többet tudni, szerencsére is rá fognak keresni, és egyébként például abból is látom, hogy mennyire érdekli ez az embereket, hogy a blognak nagyjából olyan 30-50-60 ezer látogatója van egy hónapban, ami csak a SEO-ból jön, vagyis a Google-ből jönnek ezek az emberek, hogy beírnak valami kérdést, és nálam kötnek ki. Uh-huh. És igazából én semmilyen más terelő tevékenységet nem végzek, tehát a Google-ből 30-50 ezer ember oda talál havonta, szerintem azért az azt jelenti, hogy ez nagyon is érdekli az embereket, és nagyon-nagyon szeretnének válaszokat kapni olyan kérdésekre, amire senki nem válaszol.
Igen, szerintem pont ezek azok a kérdések, amiket az ember nagyon sok korban beír a Google-be, legyen szó nemi betegségről, legyen szó mondjuk a párunk szexuális étvágyáról, legyen szó a saját szexuális étvágyunkról, vagy olyan dolgokról, amiket szeretnénk, vagy pont, hogy nem szeretnénk csinálni. Viszont te is a ciki szót említetted egy pár mondattal ezelőtt, hogy ne legyen ezekről ciki beszélni. És szerintem ez nem csak bennem, hanem nagyon sok követőben és olvasódban felmerül, mint kérdés, hogy te, amikor nem újságíróként vagy, akkor mennyire beszélsz ezekről a témákról?
Meg kell kérdezni a barátaimat, akik, amikor így körbeírom a kérdést, hogy jó, akkor most légy szíves, mindenki válaszoljon arra, hogy. Szóval igazából az van, hogy én nagyon sokat gondolok a szexre, de igazából a szexedukációra, meg arra, ami hogyha kérdeznek tőlem valamit, és nem tudom, hogy akkor megnézem. Tehát, hogy nálam ez, tehát, hogy őszintén megmondom, hogy amikor a hivatalos munkámmal foglalkozom, és ott egy hivatalos tanácsadóként lépek fel, nekem nagyon sokszor inkább az okoz nehézséget, hogy ne beszéljek ezekről a dolgokról, ne hozzak fel ilyen példákat. Szóval igen, meg hát például nyilván nem erőltetem a témát, tehát hogyha valaki rákérdez, vagy valaki elmondja, hogy fú, látta a blogon ezt vagy azt, akkor nyilván nagyon szívesen beszélgetek erről, de én egyébként akár egy ismeretlen társaságban, de az állandó baráti társaságban se szoktam felhozni, hogy na, olvastátok a héten, hanem megvárom, amíg valaki felhozza, mert általában, hogyha kiderül, hogy én mit csinálok, hogy milyen blogot írok, akkor két reakció van, az, hogy valaki soha többet nem néz rám aznap este, vagy pedig elmond olyan dolgokat a szexuális életéről, a nem biztos, hogy nekem ott azonnal erről tudnom kell. Tehát nagyon végletesek a visszajelzések így.
Szerintem az írásos forma erre egyébként tök jó. Szóval aki zavarban van ettől a témától, az Instagram posztokat, meg a TikTok videókat mégiscsak egyedül magányosan tudja pörgetni, anélkül, hogy bárkivel beszélgetnie kellene róla utána. Neked ugye nagyon erős a közösségi média jelenléted, én például onnan ismerlek, vagy ott ismertelek meg először. Nyilván azt nem kell megkérdeznem, hogy miért használsz közösségi médiát. Az sokkal jobban érdekel, hogy hogyan tudsz megfelelni a közösségi média cenzúrázásának.
Hát igen, azért a harcban állok a social médiumokkal, de az van, hogy most már megtanultam így a 3-4 év alatt egy ilyen biztonságos utat, de azért mindig a fejem fölött ott lebeg, hogy mikor fognak letiltani. Tehát, hogy, de ez nem csak nekem, hanem nagyon sok európai, amerikai, de akár afrikai szexedukátort követek mindenféle felületeken, és ez mindenkinek egy állandó témája, mert nyilván nagyon kettős a mérce. Akik a social media szabályokat hozzák, ők egyáltalán nem gondolnak arra, hogy a szexedukáció az egy fontos dolog. Nyilván szóval azért, például mondok egy példát, van Erika Last, aki etikus pornós, őt nagyon sokszor szoktam népszerűsíteni az oldalon, és ő tett ki egy felháborodott posztot még szinte a legelején, amikor elkezdtem az Instagram profilt, hogy az ő etikus pornó részletét, amiben nem látszik a szabályok szerint sem semmi, tehát nincs cici, nincs genitália, tehát hogy tényleg abszolút egy nagyon ízléses dolog, és nem nincs ott a cici, melbimbó se semmi, hogy azt leveszi az Insta, letiltja, még mondjuk a legmenőbb póker játékos tangás csajok fenekéről issza a pezsgőt, az teljesen oké a social médiumokban. És hogy ez a baj, hogy nincsen meg az az igény a social médiumok részéről, hogy segítsék ezt az edukációt. Ugye az van, gondoljatok bele, az is milyen kettős mérce, hogy mondjuk hazug politikai hirdetést bárki feltehet a Facebookra, ha szerencséje van, megnyeri a választásokat akár Amerikában, akár máshol, és az a lényeg, hogy miközben pedig nekem volt egyszer egy olyan posztom, ami merrákban szenvedő nők szexuális életéről szólt, és a tartalom miatt levették, mert szerintük ez disturbing tartalom. És tehát igazából amúgy is nagyon kevés információt kapnak a daganatos betegek erről a témáról, mert ez még annál is nagyobb tabu, mint a betegség, pedig nagyon nagy szükség lenne erre az információra. Viszont ezt nem engedte az Instagram, mert szerinte ez túl zavaró. Tehát, hogy semmi empátia nincs benne, és semmi, szóval, hogy ez nagyon nehéz, de most már, hát látjátok, a szexuli is egy ponttal van írva, a szexót nem írom le azt, hogy csikló, hanem beteszek oda egy pontot, de igazából ez tényleg ilyen, ja, az viszont, tehát, hogy például én a Facebook meg az Instagram fizetési oldaláról ki vagyok tiltva, ez nagyjából a második hónapban megtörtént már, de ugyanakkor egyáltalán nem bánom, mert úgyse szívesen adnék nekik pénzt, és nagyon büszke vagyok arra, hogy organikusan épül az oldal, mert csak így van értelme, szerintem. Tehát, hogy így tényleg olyan emberek legyenek, akiket ez a téma érdekel, szeretnének erről beszélgetni, és már bocsánat, de nem az a céljuk, hogy a faszos képeket küldjék nekem. Tehát ez nagyon fontos része ennek, úgyhogy igen, nehéz. TikTokon még nehezebb egyébként, de az van, hogy ott például konkrétan le is van az írva, hogy ott például fizetett hirdetésben sem lehet óvszert reklámozni, ami konkrétan szerintem káros, hiszen a TikTokon van az összes fiatal, és nagyjából a TikTok az úgy viselkedik egy óvszerrel szembe, vagy az a véleménye mondjuk, mint a Vatikánnak. Tehát miközben 2022 van, és nem lehet ilyen információkhoz, vagy legalábbis nyilván angol nyelven nagyon sok ilyen információ elérhető, csak először még a fiataloknak azt is meg kéne tanítani az iskolában, hogy hogyan tegyen különbséget a hasznos és a haszontalan tartalmak között, és akkor már is sokkal jobb lenne ez a része is, hogy például pont ma kaptam egy olyan levelet, egy kérdéssel, hogy mivel nem bízik az internetben, és nem tudja, hogy melyik választ kéne kiválasztania, hogy segítsek abban, hogy melyik a jó válasz, amikor talált mondjuk 15 választ egy kérdésre, és mindegyik eltérő.
Igen, pont felemlegettük talán az előző adásban a Lilivel, hogy hogyan hittük mind a ketten kínosan sokáig a Bravo magazin szexrovata miatt, hogy a csókolózástól teherbe lehet esni. Én például tegnap jöttem rá, hogy ez nincs így.
Szerintem a Bravo szexrovatát, vagy bárminek is nevezték azt, ahol tanácsokat adtak és kérdéseket válaszoltak meg, hogyha a jacuzziban ez meg az történik, akkor azt soha nem említsük egy lapon a szexedukációval. És egyébként amúgy tök rossz, hogy nem csak a közösségi médiahálózatok és a Vatikán ennyire prűdek, hanem nagyon sok magyar oktatási intézmény, és akár család, és más intézmény is. Nagyon sok helyen még mindig az abszinencia van, mint járható út, vagy nagyon sok helyen tabu témaként kezelik ezeket a kérdéseket, és megint csak az, hogy jaj, ciki ezekről beszélni, a szülő nem beszél erről a gyerekével, akkor honnan kéne tudnia. Te milyen reakciókat kapsz akár online, akár offline annak kapcsán, hogy ennyire nyíltan kimondod azt, amit mindenki szeretne tudni, de senki nem mer kimondani, vagy hát nagyon sokan nem mernek kimondani, hogy pontosabb legyek.
Igen, ez nagyon érdekes egyébként, mert az Instagram számomra az egy sokkal biztonságosabb közeg ilyen szempontból. Ott tényleg nagyon jók voltak a tapasztalataim, amikor elindítottam az oldalt, akkor nagyon sokan mondták, hogy fú, mit fogsz kapni, milyen beszólásokat, milyen fotókat, milyen... És az Instán nem. Tehát, hogy ott tényleg nagyon... Tehát, hogy aki tényleg akar kérdezni, az e-mailben vagy Instagramon megtalál. Igazából a közösség önmagát szabályozza. Tehát, hogy van egy csomószor az, amikor ha... kommentben valaki olyat ír, ami egyébként úgy nem passzolna ehhez a közösséghez, akkor a közösség önmagát moderálja, vagy így eligazítja. Aztán ugye hát a TikTok, hát nyilván ugye ott sokkal nagyobbak a számok, más jellegű a követő közönség, és hát így a nagy számok alapján ott azért sok negatívumot kapok, de van erre egy módszerem, ahogy megpróbálom ezt így szabályozni, hogy egyrészt ne vegyem annyira magamra, meg nincs is időm több ezer fikázódó hozzászólást elolvasni, szóval, hogy így nem, de persze vannak jók is, egyébként aki szeretne, megtalál, a TikTokon keresztül eljut az Instagramra, és akkor ott már simán tud kérdezni enélkül. Hú, bocsánat, ja, igen, szóval, hogy az van, hogy olyat szoktam kapni, hogy hát, hogy itt vannak nagyon fiatal gyerekek is, és a 12-13 évesek is meglátják azt, hogy én ilyeneket mondok, meg ilyenek, és akkor igazából például a TikTokon Hevesi Krisztának van erre egy nagyon szuper videója, egy tök szuper válasz, ami tényleg ez a jó megoldás, hogy a statisztikák szerint már 9-10 évesen látnak pornót a gyerekek, 12-13 évesen elvesztik a szüzességüket, de valószínűleg én azt gondolom, hogy ez már egy megkésett statisztika a valósághoz képest, mert nyilván más kicsit Magyarországon, más Európa, más országaiban.
Meg hogy mikor vallják be, nem? Mert...
Igen, úgyhogy valószínűleg ezek mögött, a számok mögött sokkal, sokkal több van, meg hát nyilván szabadon hozzáférhető az ingyen pornó, és akkor a Pornhub ma is pörög, annak ellenére ugye tudjuk, ott a Pornhub botrány, de hogy azt kapom meg, tehát hogy azt kapom meg, hogy miért kell ilyeneket mondani a gyerekeknek, miközben sajnos, ha nem mondunk ilyeneket, tehát hogy edukálni kell, meg odaadni azt az eszközt, hogy tudjon ő saját maga dönteni. Pont most majd egész szeptemberben lesz ugye az arc kiállítás, és oda most bekerült egy szexulis plakát, annak az a címe, hogy szexelhet, de nem tanulhat róla, és arról van benne szó, majd menjetek, kinézzétek meg, hogy bár szomorú az apropója, hogy ma Magyarországon a beleegyezési korhatár a következő, 12 éves kortól 18 éves korig szabadon szexelhetnek egymással, tehát hogy egy 18 év alatti és egy 12 éves az teljesen oké. 14 éves kortól bármilyen korú felnőttel közös beleegyezéssel ez oké, és 16 éves kortól szülői beleegyezéssel házasodhat. Tehát szülői beleegyezéssel összeházasodik, de nem olvashat szexedukációs cikkeket az interneten, vagy nem olvashat 13 évesen a tinédzser terhesség elkerüléséről, a nemi betegségekről legálisan, mert ugye 18 év alatt ezt nem lehet. Tehát nagyon szuper lenne, hogyha igazodna a világ és az edukáció ehhez. Például 2010-ben a WHO és talán a Genfi Egészségügyi Intézet közösen kiadott egy szexedukációs ajánlást az országoknak. Tök jól le van benne írva, hogy hány éves gyereknek milyen tudással kéne rendelkeznie, de ez onnan kezdődik, hogy 3 éves kortól tudod, hogy annál jön ki a kaki, meg szóval, hogy tényleg ez egy egész, a testedről szól, nem csak a szexről szól, és igazából, szóval, hogy ilyeneket szoktam csak kapni, hogy túl fiatal a közönség. Egyébként, hogyha valakiről úgy érzem, aki olyan kérdést tesz fel, egyértelműen látszik a kérdésből, hogy soha nem szexelt, mindig a jelon.hu-ra át szoktam irányítani. Eddig ott volt chat is, sajnos a chat az megszűnt, de mindig igyekszem a nagyon fiataloknak is segíteni, és átterelni olyan oldalakra, magyar oldalakra, amiből ugye nagyon kevés van, ahol szerezhetnek, vagy ahol kaphatnak segítséget.
Egyébként milyen a demográfiája követőbázisodnak, vagy olvasóbázisodnak? Kik azok, akik a legjobban érdeklődnek a szexedukációd iránt?
Az Instagramon a 25-35 éves kor talán az akik a leges-leges leginkább, de egyébként meg fogtok lepődni, mert az Instagramon is vannak 60 pluszos követőim. Tehát, hogy nekem direkt az volt a szándékom, hogy direkt elkerülöm a felvilágosítás szót, mert szerintem az már így idejét múlt, és édes kevés. Tehát most elképzelem azt a szituációt, hogy ebben a bűnös világban így 18 évesen leülsz az apukáddal, meg az anyukáddal, és azt mondják, hogy a méhecskék, meg hogy lesz a gyerek, és akkor itt 18 évesen, úristen, most azért ez már egy kicsit késő, hogyha belegondolunk ebbe. Úgyhogy, és nagyjából most már azért kicsit több lett a nő, de eleinte nagyon jó volt férfi-nő arány, mert én nagyon szeretném, hogy ezt ne csak egy ilyen csajoldalnak tekintsék, mert hogy ez abszolút közös, ebben mindenki benne van. A TikTokon ugye ott nem lehet korosztályt nézni a statisztikákban, vagy én legalábbis még nem tudok, de ott például fele-fele arány a férfi-nő, és egyébként volt már olyan, hogy 70 éves férfitől kaptam levelet. Ez nem túl gyakori, de egyébként nagyjából, tehát a 20-30 éves korosztály a legérdeklődőbb ezzel kapcsolatban. a tizenévesek nyilván azért még most is kevésbé mernek kérdezni, meg talán én egy kicsit távolabb vagyok nekik, mint egy kortársuk, de azért ők is kérdeznek, és nagyjából tényleg olyan 16-18 évtől követnek Instán is.
Szexuális felvilágosításra, a szó, amit nem szeretünk, vagy a szexuális edukációra egy kicsit később még vissza fogunk térni. De az lenne most a kérdésem, hogy téged feminista szemszögből mennyire ér kritika, akár az etikus pornó támogatása miatt, akár bármi más miatt.
Képzeljétek, ez biztos fura lesz, de nem. Tehát az van, hogy talán az egyetlen olyan pont, és majd mindenképpen szeretnék elmenni majd 17-én a szülinapi beszélgetésekre, mert ez nekem egy nagyon nagy kérdés, ugye a szexmunkások kérdésköre. És ugye én azt szoktam mondani, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy legyél szexpozitív, és hogy abban az is benne van, hogy a szexmunkásokat támogatod, mert ők is emberek, és ugyanolyan jogaik vannak, mint neked, és igazából ezzel kapcsolatban szoktam kérdéseket kapni, de nem támadót, hanem inkább ilyen beszélgetés csetelős kezdeményezőt, hogy figyelj, én így mindennel egyetértek veled, nekem nagyon tetszik az oldal, de hogy ez az a rész, amikor így nem értek veled együtt, és ezt így beszéljük meg, hogy hogy van. Úgyhogy engem ezért is nagyon érdekel ez a beszélgetés, mert szeretnék új szempontokat így ebbe tenni, meg kíváncsi vagyok, hogy ahogy én gondolom, ahhoz mit lehet így hozzátenni. Úgyhogy talán ez. A másik, az etikus pornóval kapcsolatban egyébként egy csomószor nem kritikát kapok, hanem kiröhögnek. Mert hogy miért promotálok olyan dolgot, amiért fizetni kell? Hogy ez, ha valamiért fizetni kell, akkor az sohasem előzheti meg azt, ami ingyen van. És hogy igazából az etikus pornóval kapcsolatban néha kicsit úgy bánnak velem, hogy jó van, kis aranyom, majd kinövöd ezt a hülyeséget. Szóval, hogy talán ennyi a legdurvább kritika, amit így kapok.
Hogyha már itt vagyunk a pornónál, valahogy mindig idejük adunk ki. Az a generáció, aki téged követ, tehát 20-as, 30-as, vagy akár 10 éves emberek, én nemrég hallottam azt a kifejezést, hogy pornógeneráció. Amivel arra utaltak, hogy ezt elsősorban, amikor én hallottam, akkor ezt valaki a Z-generációsokra használta. Én talán legfelső Z-generációs, legfiatalabb millenniál vagyok, nálam fiatalabbakra, akik most 22-23-24 évesek kiskoruktól fogva pornót néztek, hogy ez mennyire nehéz lesz nekik. Én akkor, amikor ezzel az emberrel beszélgettem, és felhoztam azt, hogy amikor én felnőttem, már volt pornó, amikor nálam 5 évvel idősebbek felnőttek, már volt pornó, vagy hogyha nem is pornó, de chatroulette, vagy nagyon sok lehetőségünk volt online pornomagazin. Hogy ez a kérdésem, vagy ez a kérésem igazából, hogy ezzel a megnevezetlen emberrel szemben felhozott érveimet most támaszol nekem, hogy mi az, amiért nem csak a mostani Z-generációs fiatalokat kell egy ilyen külön kategóriába sorolni, hogy akik már pornón nőttek fel, vagy hogyha külön kategóriába kell sorolni, akkor nyugodtan cáfolj és meg.
Nem, igazából szerintem, aki a pornóból tanulja a szexet, azt mindenkit ebbe a kategóriába betehetünk, bármilyen generáció. Szerintem ez éppen úgy a 60-70 évesekre, a mostani 10-20 évesekre, mert igazából én azt gondolom, hogy nyilván, tehát, hogy nyilván szerintem az etikus pornó az az oké, az a legtutibb, de nem mondom azt, hogy tiltsák be a sima pornót, mert ez olyan lenne, mint a, nem tudom, tiltsák be az összes drogot, és soha többé ne legyen boldogtalanság és szegénység, szóval, hogy ez egy nem reális dolog. Viszont az, ami hiányzik az emberek életéből a pornó mellett, az a pornó mellé rakott edukáció. Én nagyon sokszor találkozom azzal, hogy az emberek azt gondolják, hogyha minden nap pornóra verik a faszukat, akkor rohadtul értenek a szexhez. Most bocsánat, hogy csak a férfiakra vonatkoztattam ezt, mert igazából a csajok is néznek pornót, csak az még nagyobb tabu téma. Viszont én már azt tapasztalom, hogy ez egy tök jó generációs különbség, hogy a fiatalabb csajok erről sokkal szívesebben és nyitottabban beszélnek. Szóval a lényeg az, hogy egy edukációt kéne mellé tenni, és elmondani, hogy a pornóból tanulni a szexet, az olyan, mint egy akciófilmból megtanulni autót vezetni vagy lőni, és nagyon sok a tévhit. Például nemrég kaptam egy olyan levelet egy fiatal fiútól, hogy szerintem neki túl kevés a spermája, és ő sokkal többet szeretne. Na és vajon miért szeretne sokkal többet? Mert azt látja a pornóban, hogy hát az a normális, hogyha ez nem tudom, liter számra van egy adag, és hogy ő szarul érzi magát amiatt, hogy neki nincsen. És egy csomó kérdést, amit kapok, azoknak a nagy része nagyon sokszor pornós tévhit. Csináltak is egy kutatást a brittek, sajnos nem Magyarországon, aminek az volt a lényege, hogy a megkérdezett nők, az a baj, hogy már nem emlékszem, hogy a 30-40%-a volt-e, ezt most nem akarok hülyeséget mondani, de nagyjából igen, hogy tapasztalt már olyat, hogy olyat csinált vele a partnere a megkérdezése nélkül, amit a pornóban lát, mert hogy azt hiszi, hogy mondjuk a csiklócsapkodás köpködéssel az egy ilyen tök menő dolog, és nem zárom ki, természetesen ez lehet valaki számára egy tök jó dolog, tehát hogy ezt nem veszem el, és nem azt mondom, hogy mindent, amit a pornóban látsz, az egy szörnyűség, de javarészt ugye, akkor ott akár a védekezésről nincs nagyon szó, vagy arról, hogy mondjuk a nők háromnegyede a csikló izgatásával tud elmenni. Nincs olyan, hogy vaginális orgazmus, az ott benn a csiklód. Na például, egyébként, bocsánat, visszatérve meg arra, hogy miért kapok támadást, na például TikTokon ez veri ki a biztosítékot, hogyha azt mondom, hogy nincsen vaginális orgazmus, és a csiklón keresztül élvezel a nők háromnegyed része, akkor egy aszexuális szörnyeteg és boszorkány vagyok, hogy ilyeneket mondok. Tehát, hogy ez, és az a durva ebben az egészben, pont nemrég voltam egy másik podcast beszélgetésben, ahol szóba került a 70-es években Amerikában készített Hyde Report, amiben 3000 nőt kérdeztek meg, nagyon részletesen, nem igen nemmel, hanem saját élményes leírásokkal, az érzelmeiktől, a mindentől, szóval, hogy baromi jó kutatás, és hogy a 70-es években járunk, és a nő, aki készítette, a 70-es években is ugyanolyan fenyegetéseket kapott attól, hogy azt mondta, hogy a csikló számít a nőknek, és szóval, hogy ez 2022 van is, és ez még mindig ki tudja verni a biztosítékot. Pedig, ha megtanulnánk a csikló anatómiáját általános iskolában, biológia órán, akkor ez nem lenne kérdés senki számára, és már csak ezzel a szexedukációval, vagy bocsánat, anatómiai tudással felszerelve, mindegyik nemnek és mindenkinek sokkal jobb lenne.
Szerint nem vagyunk most az internet korában idézőjel nélkül tudatosabb szex és pornó fogyasztók?
Mielőtt a teljes egészre válaszolnék, azért, hogyha belegondolunk, nyilván nekünk így könnyű, újságíróként itt ülünk Budapesten, az internetes lakásunkban, és azért ez Magyarországon nem mindenkiről mondható el. Tehát például nagyon sokszor kapok olyan vidéken élő fiataloktól levelet, hogy nekik az is probléma, hogy vásároljanak óvszert a falujukban, ahol laknak, mert ha bemennek, akkor a Kati néni, a pénztáros azonnal el fogja mondani az anyukájuknak, és igazából persze nem mindenkinek van okostelefonja, hiába gondoljuk ezt, tehát hogy ez az információ még nem annyira hozzáférhető, persze nyilván sokkal-sokkal hozzáférhetőbb, mint amikor mondjuk az én középiskolás koromban, ahol még nem volt okostelefonunk, meg internetünk. Szerintem van egy réteg, aki igen. Tehát, hogy van például olyan, mert nyilván akkor nem követnének, nem néznének meg TikTokon, nem jönnének el a blogra, nem kérdeznének, szóval, hogy igenis van tudatos réteg, és nagyon sokszor kapok egyébként, hogy ne csak a rosszról beszéljek, tök kedves leveleket, ami nagyon-nagyon jó érzés nyilván, és nagyon akár kérdés nélkül, csak az, hogy de jó, hogy van, és nekem abban segített, hogy ez a poszt, és ez egy szuper érzés. Meg például, amikor egyszer csináltam egy olyan cikket, hogy a fogamzásgátló felét fizessék a pasik is, vagy szóval, hogy ki, hogy van ezzel, és amikor elkezdtem kérdezni a barátnőimet, ismerőseimet, hogy ki, hogy van ezzel, akkor én ugye 42 vagyok, tehát kezdtem a kortársaimmal, és ahogy mentem le életkorban lefelé, úgy volt egyre egyértelműbb a megkérdezett csajoknak, hogy persze, hogy fizeti a felét, persze, hogy fizeti az egészet. Ő dolgozik, én még suliba járok, de például az én korosztályomnak ez ilyen, hogy eszembe se jutott megkérdezni. Hát mindent én fizetek, soha nem ajánlotta föl ezt nekem semmelyik partnerem. Tehát, hogy talán az már egy tudatosabb fiatalok, amikor azt mondják a csajok, hogy figyelj, ez egy közös dolog, nem csak az én dolgom. Úgyhogy azt tapasztalom, hogy igen, van tudatosság, viszont még mindig nagyon kevés a magyarul elérhető tartalom ebben a témában, és szerintem az is fontos, sőt, nagyon-nagyon fontos. hogy legyen magyarul is, hiszen nem mindenki tud angolul, tehát hogy az sem elérhető mindenki számára sajnos.
Meg nyilván ezzel az is együtt jár a több hozzáférhető anyaggal, hogy több a dezinformáció is.
Az van, hogy engem az például nagyon bosszant olyan social media felületeken, most nem fogom elmondani, hogy kikre gondolok, de amikor TikTokon is vannak olyan szexualitással foglalkozó tanácsadó, vagy aki ebben a témában foglalkozik, vagy párterapeuta, szóval, hogy végülis mindegy is, akik nagyon nagy hülyeségeket tudnak mondani, és nagyon sokan megnézik, 30-40-50 ezeren a hülyeséget is. Tehát, hogy azért ez egy nagyon nehéz dolog, hogy...
Akkor most belekérdezek ebbe, ez rosszul fog hangzani, és honnan tudjuk, hogy te viszont nem hülyeségeket mondasz.
Ne, ez tényleg nem. Köszi szépen a kérdést. Igazából én ugye magamról ezt állítom. Ugye mindig azt szoktam, hogy például mivel újságíró vagyok, én a blogot is úgy csinálom, hogy mindig minden forrást ellenőrzök, és a források után megyek. És a posztokban is láthatjátok, hogy nagyon sokszor írok forrásokat, hogy én ezeket honnan szedtem, meg kiktől szedtem, és nyilván nekem is van egy ilyen radarom, és hogyha valamiről úgy érzem, hogy fú, ez nem biztos, hogy oké, meg például, hogyha én nem tudok valamire válaszolni, akkor én tehát nagyon sok orvosi kérdést kapok. A kérdéseknek a 80%-a nagyjából, vagy az én válaszaim 80%-a arról fog, hogy fordulj szakemberhez, mentálhigiénés tanácsadóhoz, pszichológushoz, urológushoz, nőgyógyászhoz, tehát, hogy nyilván semmi ilyen dolgot nem vállalok magamra, hanem továbbítom azokhoz, vagy akár az Instán lévő ilyen szakemberekhez, akik tudnak reálisan válaszolni. Csak ugye néha nehezebb dolog az, hogy egy orvosnak nem biztos, hogy van ideje visszaválaszolni, és akkor néha én vagyok az ilyen közvetítő közeg, hogy egyszerűbb nekem egy válaszban megírni, és akkor mind a 6000 ember elolvashatja. Tehát, hogy igazából én azért gondolom magamról azt, hogy hiteles vagyok, mert újságíró múltam van, és én nagyon-nagyon mérges vagyok a fake news minden fajtájára, és nagyon-nagyon fontos a kommunikáció szakmámban is, hogy hiteles legyek, és hiteles dolgokat adjak át, tehát, hogy ezek mindig többször ellenőrzött információk. Például talán láttatok, volt most többször hormonmentes fogamzásgátlással foglalkoztam, és akkor az olyan szuper volt, hogy valamiben nem voltam biztos, és akkor megkérdeztem hormonmentes Jankát, akinek abszolút ugye ez a szakterülete, és tök jó fejű válaszolott a poszt alatt, és akkor ott van a válasz, ami tényleg hiteles embertől jön. Úgyhogy remélem, meg talán igen, szóval ezért szoktam sokszor elmondani az újságíró múltat és a forrásokat, de most már ismételem önmagam, mert én is, tehát hogy nekem ez nagyon-nagyon fontos, hogy a szexuali hiteles legyen és igazi, mert annyira, meg hasznos, mert hogy annyira sok hülye információ van fenn. Úgyhogy kapcsolatban állok, vannak nagyon jó fej orvosok, akik szoktak segíteni, úgyhogy vagy olyan lelkisegítő szakemberek, akihez így tudok fordulni, hogyha valami olyan felmerül, tehát, hogy ennek nagyon örülök, hogy van egy ilyen mini szexuali szakértő hálózat, de ez mondjuk nincs kitéve sehova, ezt csak én tudom, hogy na jó, akkor gyorsan ráírok a Bélára, vagy megkérdezem, és akkor többnyire válaszolnak, és akkor sikerül helyre tenni a dolgokat.
Meg ami a forrás megjelölésen túl szerintem nagyon fontos az, hogy te oda is rakod a forrást. Tehát ezzel kvázi edukálod is arra az olvasót, hogy ő maga is menjen és ellenőrizze az adott információt.
Jó, de nyilván felteszem, hogy ez nem egy ilyen egyszerű dolog, és nem az van, hogy ja, hát igen, ez ide, ez oda, úgy tűnik, hogy rengeteg időt töltesz a szexulival, mind a szakértők megkérdezésével, mind mindenkinek a válasza, mind a forrás megjelöléssel. Ez tényleg nagyon sok munka, ami nem feltétlenül minden szépséginfluencernek fér bele, vagy egyszerűen akar ezzel foglalkozni, gondolom.
Igazából mindig úgy szoktam erre tekinteni, hogy nekem ez a hobbim, és akkor, de fú, persze, tehát az elején egyébként sokkal durvább voltam, most már azért rutinosabb vagyok. Tehát az elején az történt a szexulival, amikor ugye, most már nagyon kevés blogcikket írok, tehát most már abszolút a posztokra mentem rá, de egyszerűen így a világ így igényli, meg nekem is így van rá időm. De képzeljétek el, eleinte azt csináltam, az nagyjából egy évig tartott, hogy heti háromszor felkeltem hajnalban, ez most, mert én akartam, szóval ez nem ilyen sajnáltatás, hanem tényleg így nagyon elszánt voltam, és nagyon szerettem volna, hogy ez működjön. És akkor munka előtt felkeltem heti 3-szor hajnalba, megírtam 3 cikket, kitettem 3 posztot, és akkor örültem, hogy okay, ezt így megtettem. De aztán egy idő után egyrészt úgy kicsit meg is unja az ember, meg kicsit el is fárad, és akkor jött az, hogy jobban, hogy nagyobb energiákat fektetni az Instagramra, meg hogy miket lehetne még csinálni, hogy tényleg ez a követőknek is izgalmas legyen, nekem is izgalmas legyen. És igazából most már így vannak szabályaim. Tehát régen azt csináltam, hogy azonnal válaszoltam mindenkinek, bármit csináltam. És aztán rájöttem, hogy úristen, ez hülyeség, ezt így nem lehet. És akkor most megpróbálom azt, hogy jó, akkor csak nem tudom, kedden vagy szerdán, attól függ, hogy jön ki az élet, hogy akkor töményen csak akkor a válaszokkal foglalkozom, és akkor nem aprózódom így ennyire fel, meg hoztam egy olyan szabályt is, hogy szombaton nem foglalkozhatok a szexulival, mert hogy nem lehet az, hogy hétfőtől vasárnapig a minden szabadidőmet ezzel töltöm. De én még most is így nagyon-nagyon szeretem, és igazából mindig jön bele valami újdonság. Akkor elkezdtem a YouTube csatornát, akkor ugye oda gyártottam videókat, de aztán közben elkezdtem TikTokolni, és aztán annyival jobban működik a TikTok organikusan, meg egy csomó ilyen praktikus dolog van benne, hogy igazából YouTube videókat is fogok majd még csinálni, de azt inkább, szóval, hogy az egy névjegykártya a szexulinak, hogy az is van, ott is vannak remélem hasznos tartalmak, de a TikTok annyira lenyomta ezt a YouTube-ot, meg hát így igen, szóval, hogy igazából még az volt eleinte a nehézség, de szerencsére ez most már sokkal jobban működik, hogy az interjú alanyokkal megbeszélni azt, hogy én munkaidő után érnék rá velük interjút készíteni. Vagy hogy elküldhetném a kérdéseket, nem lenne baj, hogyha írásba válaszolnának, de hát tudjátok, na szóval, hogy ezek, hogy nekem ez nem a fő foglalkozásom, tehát én nem tudok délután 2-kor egy interjút megcsinálni, mert akkor más az ügyfeleimmel vagyok elfoglalva. Tehát, hogy most már én azt gondolom, hogy ügyesebben csinálom, mint régen, de ez nagyon sok elfoglaltság, de ezt én akarom, megválasztottam.
És akkor, ahogy már beharangoztam, egy kicsit visszatérhetünk a SexEd-re. Tavaly szeptember óta, ugye hivatalosan is tilos Magyarországon közszemlére tenni olyan gyerekeknek szóló terméket, ami a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, a szexualitást öncélúan ábrázolja, valamint a homoszexualitást megjeleníti, illetve népszerűsíti. És az iskolákban sem lehet ilyen jellegű edukációt tartani. Hogyan fogja érinteni ez a szexuális tudásunkat és a szexualitásunkat?
Hát most egy ilyen nagyon cinikus választ adhatnék, hogy előtte se volt igazán nagyon nagy edukáció a sulikban, de az, hogy, tehát, hogy tényleg, hogy komolyan is válaszoljak. Pár hónapja készítettem egy Insta Live interjút Andics Attilával, aki az ELTE-n egyébként, ha jól tudom, most szeptembertől szexedukációt is fog tartani a tanárképzőn, illetve ő biológus, kutató, agykutató, és ő mondta a törvénnyel kapcsolatban, hogy de nem vagyok jogász, tehát a lényeg az, hogy valami ebből a törvényből még hiányzik ahhoz, hogy azok az emberek és szervezetek is visszamehessenek a sulikba, akikre ugye engedélyt ad az igazgató. Hogyha jól tudom, így van, ugye, hogy be kell engedni.
Igen.
Tehát, hogy most ez a törvény, nem tudom, hogy ez pár hónapja volt, tehát nem tudom, hogy azóta történt-e ezzel kapcsolatban valami, de ez most azt is megakadályozza, hogy aki korábban bemehetett szexedukációt tartani a sulikba, én úgy tudom, hogy ők sem mehetnek most éppen be. Tehát külsős ember sem, akit korábban elfogadott az iskola igazgatója, sem mehet most be. És ugye igazából sajnos egy visszafejlődés van ezzel kapcsolatban. Én amikor elkezdtem a szexulit, akkor még voltak olyan iskolák, ahol lehetett óvszer automata. Viszont most már úgy tudom, hogy ezeket az automatákat az utóbbi években mindenki leszereltette, tehát most már semmelyik suliban nem lehet óvszerautomata, pedig a legjobb és legbiztonságosabb hozzáférés lett volna, a cikimentesebb, de sajnos ez sincsen. Igazából egyébként statisztikai adatokat tudok mondani más országokból, ami azt támasztja alá, hogy a szexedukáció hiánya milyen hatással van a társadalomra. Ez egy, nem tudom pontosan, Eurostat felmérés, talán 2018-17-ből, aminek az a lényege, hogy Magyarország Európában a harmadik helyen áll tinédzser terhességek számában. Most például Hollandia, mindig ez a kedvenc példám, ott, ahol 3-4 éves kortól van testedukáció, akkor inkább így hívom, életkornak megfelelő, ott a legkevesebb Európában, az egyik legkevesebb. És Magyarországon nagyon sok annemi betegség, főleg a nyugdíjasok és a tinédzserek körében. Tehát, ahol abban az országban, ahol van felvilágosítás, sőt, edukáció, testedukáció, szexedukáció, sokkal kevesebb a nemi betegségek száma. Tehát, hogy ez most nem olyan kérdés egyébként, hogy én ezt akarom-e, vagy nem akarom, vagy milyen gondolkodású ember vagyok, mert ott vannak a statisztikák, amelyek bizonyítják azt, hogy igenis, ezzel az edukációval, de ha belegondoltok például a TB-ről is tök nagy terhet venne le, ha nem lenne ennyi nemi beteg. Tehát, hogy ennek gazdasági, tehát, hogy ez tényleg ez egy ilyen nagyon mindennel összefügg, meg nem vagyok tényleg se jogás, se gazdasági ember, tehát nem akarok itt állokoskodni, de hogy nagyon-nagyon, tehát, hogy ilyen sokkal egészségesebb és boldogabb nemzet lehetnénk. Tehát, ha belegondoltok, például nekem az a kedvencem, hogy Hollandiában még azt is tanítják, hogy hogy illik szakítani egymással, és hogy a ghosting mekkora bunkóság. És hogyha már van egy párbeszéd erről a suliban, szóval tényleg annyira szerteágazó a téma, és egy tök jó stand-upban hallottam, aki már nem emlékszem, hogy pontosan melyik stand-upos csávó mondta, külföldi, hogy a szexedukáció az nem a pozíciókat tanítja meg a gyerekeknek, hanem egyrészt ad egy anatómiai tudást, meg empátiára tanít. Hogy akkor megint ugye empátia, mi a közös beleegyezés, mi az, ha nemet mond, meddig mondhat nemet, sok színűség van, nem fújolsz az utcán, hogyha két férfi vagy két nő fogja egymás kezét, mert most mi közöd van hozzá? Tehát, hogy...
Hát az biztos, hogy itthon kirekesztésben jók vagyunk, empátiában kevésbé, és ahogy mondod, szexedukációban nem vagyunk jók, nemi betegségekben igen. És az a szomorú, hogy pár Instagram oldal nem csinál nyarat. Tehát nem remélhetjük azt, hogy, vagy hát szerintem, de cáfolj meg nyugodtan, hogy bármennyit beszélünk mi, beszélsz te, ami még sokkal fontosabb ennél, meg más nagyon jó tartalomgyártók, akár hormonmentes fogamzásgátlásról, akár szexedukációról, nem remélhetjük azt, hogy ez eljut elég emberhez, hogy egy országszintű változás legyen, de vonatkozik ez ugyanúgy a menstruációs szegénységre, vagy a menstruációra, vagy gyakorlatilag minden témára, szegénységre, vagy LGBTQ ügyekre. A kérdésem viszont az, hogy ennek ismeretében mi az, ami mégis motivál, hogy felkelj egy évig, hetente háromszor hajnalban, és hogy szombat kivételével minden nap válaszolj és posztolj a szexsuliban.
Az van, hogy én tényleg tehát hiszek ebben, hogy van értelme. Én azt szeretném elérni, tehát egyrészt úgy a szexsulin túlmutatva, hogy én annyira jó, hogy most veletek tudok beszélgetni, és annyira jó, hogy ott az Instagramon, ugye nyilván ott a kis saját buborékunkban ott vagyunk, és látjuk egymás munkáját, és a követőket, és a témákat, és én igazából arra törekszem, vagy azt szeretném, hogy ezt a munkát, meg ezeket az üzeneteket olyan cégek, alapítványok, olyan cégek, akiknek nagyobb beleszólása van a magyar gazdasági életben, meg egyáltalán, mint nekünk, meg nekem, hogy ők ismerjék azt fel, hogy erre az edukációra szükség van. És hogy ők is álljanak olyan kampányok mellé, vagy olyan programok mellé, most például, de még majd, szóval, hogy a lényeg az, hogy például most sikerült egy olyat összehozni, ami nekem már több éves vágyam volt, hogy készíteni fogunk majd egy STD kiadványt magyar nyelven, egy e-bookot, egy ingyenesen letölthetőt, ami reményeim szerint nagyon vagány lesz, és most egy cég mellé állt, és szponzorálja ezt. Tehát, hogy valami, tehát én úgy érzem egyébként, hogy valami elkezdődött, majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből, de több ilyenem is van a csőben, csak ez még ez minden alakulóban van. De a lényeg az, hogy én nagyon hiszek abban, hogy a tudást, meg az ezt támogató szponzorokat, mecénásokat össze kell hozni, és akkor lesz ennek igazán értelme. De látjátok, például a Libres is ott van, és csinálja azt az oldalát, és egyre szélesebb köröket ér el az üzenetével. Az Always csinál kampányt a menstruációs szegénység ellen, és gyűjtés. Szóval, hogy a lényeg az, hogy szerintem most már ezek a cégek, vagy olyan akár gyógyszercég is, aki különböző fogamzásgátlókkal foglalkozik, vagy menstruációs kehellyel, vagy bármilyen kütyűvel, vagy bármi, szóval, hogy a lényeg az, hogy lássák meg ezek a cégek, hogy van értelme ezt az üzenetet felkarolni és továbbvinni. Na, de tényleg abba hagyom, mert megint ugyanazt mondom körbe-körbe, de hogy például a Sexually-val ez nekem az egyik fő vágyam, hogy lehessen egy olyan közösség, aki valóban tud tenni valamit, és igazából abból is látszik, mert szerintem sok ilyen oldal keletkezett azóta, mióta én elindítottam a Sexualit, de sok el is halt. És hogy szerintem nagyon kevés az, aki kitart, de fontos, hogy aki kitart, az így kitartson, mert azt gondolom, hogyha így ésszel kreatívan van csinálva, akkor van remény. Persze nem gondolom azt, hogy én majd megváltoztatom az egész világot, és majd Magyarországon, de például néha gondolkodom azon, meg szoktam döntéshozóknak leveleket írni, még ha nem is kapok rá választ, de hogy például, vagy akár megkeresni olyan önkormányzatokat, ahol van lehetőség bármire szexedukáció terén, hogy kicsiben csináljanak programot, tehát, hogy így ott van a Kapcsolódj Be programja, a minden, a Labrisnak, a Háttértársaságnak, de tényleg ott a Jelon, de... Na, szóval, hogy a lényeg ez, hogy én azért csinálom, mert hiszek ebben, hogy van értelme, meg azért csinálom, mert szerintem például biztos azt is szoktátok látni, hogy van ennek egy ilyen egészségügyi része is, hogy menj el szűrésre, menj el nemi beteg szűrésre, ellenőrizd a cicidet, ellenőrizd a herédet, ezt megteheted otthon is, tehát, hogy egy ilyen tudatosság, mert nyilván most fiatalabb korodban nem arra fogsz gondolni, hogy fú, majd milyen bajaim lehetnek, de most már én is, nem tudom, 42 vagyok, és hogy ez egy tök fontos dolog lett az életemben, hogy szűrés, hogy figyelni erre, és hogy ezt kommunikálni, mert igazából, ha már pár ember elmegy szűrésre azért, mert olvasott egy posztot, az nekem már tök jó.
Illetve, hogy for the record szeretném mondani, hogy én sem kételkedem a hatásában a Sexualinak, és szerintem ez egy nagyon szép záró mondat volt. Nagyon szépen köszönjük, iszonyatosan jó volt, és hát kövessétek a Sexualit mind a blogon, mind Instagramon, mind pedig TikTokon és YouTube-on is.
Ez volt a Vénusz Projekt Podcast
Solti Hannával
és Rutai Lilivel.
Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében, hogy többekhez eljussunk, és kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon.